Kedves hallgatom, most visszatérünk ahhoz a kérdéshez, amit korábban már említettem. János azt mondta, hogy ezeket azért írja, hogy közösségünk legyen, és a mi örömünk beteljesedjék, és meggazdagodjék, ha közösségben lehetünk Istennel. Van azonban egy akadály, amit le kell győznünk. János egy olyan kérdéssel találkozik, amit Isten valamennyi gyermekének fel kell ismernie. Az Istennel való közösség lehetősége az egyik legdicsőségesebb kilátás, amely vár ránk, de reményeink azonnal elhalványulnak, amikor ezzel a dilemmával találkozunk. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdettünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. János első levele, első rész, 5. vers. Az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ez azt jelenti, hogy Isten szent, és tudjuk, hogy mi nem vagyunk szentek. Miként hidalhatjuk át a csodálatos megváltó és az ember közti szakadékot? Ó, milyen nagy a távolság! A köztünk és Isten közt levő szakadék meredek és mély. Miként kerülhet az ember közösségbe Istennel? Jobb döntő bíróért kiáltott, aki rátehetné kezét Jobbra és Istenre, hogy közel hozza őket egymáshoz. Jobb könyve, 9. rész, 33. vers. Ézsaiás által Isten így szól. A ti gondolataitok nem az én gondolataim. Ézsaiás könyve, 55. rész, 8. vers. A bűnös ember miként járhat együtt Istennel? János azt mondja, hogy Isten világosság. Ezzel valójában Istent fogalmazta meg. Ezt a levelet három részre osztottam, és mindegyik részben van egy-egy meghatározás Istenről. Isten világosság, Isten szeretet, és Isten élet. De hogyan jöhetne létre az Istennel való közösségünk? Úgy tűnik, mintha két feladat közül kellene választanunk ennek érdekében. Vagy lehozzuk Istent a magunk szintjére, vagy pedig fölemeljük az embert az Isten szintjére. Ezek egyikét sem tehetjük meg, de az emberek mégis megpróbálják. János először bemutatja az első lehetetlenséget, majd aztán megadja az Istenről szóló nagy definíciót. Isten világosság. Azt mondják, hogy a modern tudomány nem nagyon bizonyos abban, hogy mi a fény. Vajon energia, vagy anyag? Mi a fény? A fényforrásról tudunk, és amikor felkapcsoljuk a villanyt a szobában, a sötétség megvilágosodik. De mi is történt? Mi ment végig a szoba sarkaiban, és mi űzte el a sötétséget? Vagy tényleg kiűzte a sötétséget? Mert amikor a fényforrás a mennyezeten kialszik, akkor a sötétség is visszatér a szobába. Mi a világosság? Amikor János azt mondja, hogy Isten világosság, akkor sokat elmond Isten személyéről. Jól lehet nem sorolja föl Isten tulajdonságainak a teljességét, mégis sokat kijelent felőle. Először is a fény beszél Isten dicsőségéről, ragyogásáról, szépségéről és csodáiról. Láttad-e már a keleti égboltot, amikor a nap följön a dicsőség ragyogásában? Egyszer az egyik barátommal egy völgyben táboroztunk. Az gyönyörű helynek tűnt. Az éjszakát hálózsákokban töltöttük. Amikor másnap reggel fölkeltem, barátom felállt és figyelte a hajnalhasadást. Megkérdeztem tőle, hogy mit csinál olyan korán, és ezt mondta. Figyelem, hogy Isten miként teremt egy új napot. Milyen izgalmas volt azt látni, hogy Isten egy új napot teremtett. Hirtelen a nap kikukucskált a horizont mögül, és ragyogó fényével elárasztotta a tájat. Meg kell vallanom, hogy akkor nagyon forró napunk lett, de milyen csodálatos volt a napkelténk. Isten világosság. Ó, Isten szépsége, ragyogása és dicsősége! A fénynek egy másik tulajdonsága az, hogy önmagáról beszél. A fény látható, de szétszóródik. Megvilágítja a sötétséget, kibontakozik. Láttatja velem a kezem. Könyveket tartok, és látom, hogy az egyik kezem nem tiszta. Kimegyek, hogy megmossam. Ha nem lettem volna a világosságon, nem láttam volna a szennyet. A világosság bemutatta a foltokat és tisztátalanságot. Whittier ezt így fejezte ki. Gondolataink leplezetlenek és mezítelenek pillantásod előtt. Titkos bűneink napvilágra jönnek tiszta tekinteted előtt. Dr. Schaefer ezt így szokta leírni. A földön titkos bűn, de a mennyben nyilvános botrány. Bűneink lelepleződnek előtte, mert Isten világosság. A világosság beszél Isten fehér tisztaságáról és Isten makulátlan szentségéről. Isten nem hagy maga mögött árnyékot, mert ő világosság. Ő tiszta. A napfénye ténylegesen a föld tisztítója. Nem csak fényt ad, hanem meg is tisztít. Sok asszony kiteszi a ruhát a napra, hogy megfehérítse, és megszabadítsa a kellemetlen szagoktól. A nap az egyik legfőbb tisztító erő. A világosság Isten tisztaságáról beszél. A fény vezeti az embereket. Megmutatja nekik az ösvényt. A horizont fénye felbátorít minket. Erőt nyerünk ahhoz, hogy elinduljunk. Isten világosság. Most menjünk a másik végletbe. A sötétség lényegében több, mint a fény hiánya. Nem csak a fény ellentéte. Az valóságosan a fény ellensége. A fény és Isten szentsége együttesen közvetlen összeütközésben van a gonosz sötétséggel és a világ káoszával. Most itt van előttünk egy dilemma. Én csak egy kis teremtmény vagyok itt ezen a földön, bűnnel eltelve. Ha tudni akarod az igazságot, teljesen megromlottam. Isten üdvözítő kegyelme nélkül semmi sem lennék a világban, hanem csak Isten ellen lázadó teremtmény. Semmi jó nincs bennem egyáltalán. Isten nagyon világossá tette, hogy nem talál jót az emberben. Pál mondja, mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Római levél, 7. rész, 18. vers. Pál ezt is mondja. Nincsen igaz ember egy sem. Római levél, 3. rész, 10. vers. Nem csak, hogy nincs bennük, velünk született jóság, hanem lázadunk Isten ellen. Pál a továbbiakban az emberi szívben levő lázadásról beszél. Ezt mondja. Minthogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Római levél, 8. rész, 7. vers. Ma egy olyan világban élünk, amely lázad a mindenható Isten ellen. Isten szent. Én bűnös vagyok. Én kegyelem által üdvözülök. De miként lehet közösségem Istennel? Hogyan járhatok Istennel? Az emberek ezt több módon is megpróbálják, amelyekről szó van János első levelében, és ezek közül két módszer helytelen. Az első módszer az, hogy Istent próbálják az emberek szintjére lesüllyeszteni. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. János első levele, első rész, 6. vers. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele. Sok ember állítja, hogy közössége van Istennel, amikor egyáltalán nincs közössége vele. Hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Érted-e, hogy János mit mond ebben a versben? Nem gondolod, hogy ez túl kemény üzenet? Azt mondja, hogy hazudunk. Nem valami nagy kedvességet árul el az, ha valaki a másik embert hazugnak nevezi. János azt mondja, hogy ha állítjuk, hogy közösségünk van Istennel, és mégis sötétségben, azaz bűnben járunk, akkor hazudunk. Ezt nem én mondtam. Én udvariasan azt mondom, hogy János mondta. Mi mindig azt gondoljuk Jánosról, hogy ő egy nőies lelkületű apostol, aki zsebkendőt hordozott a kabátjában. Nem tudom, hogy ez az elképzelés honnét indult el. Talán a középkorban kezdődött, amikor a festőművészek göndörhajúnak festették le Jánost. Azt hiszem, a festők abból a tényből vették ezt a göndörhajat, hogy Jánost a szeretet apostolának nevezik. De a mi urunk sohasem hívta őt így, mert a mennydörgés fiának nevezte. Ha János és a nagy festőművész majd találkozik egymással a dicsőség fasorában és a halleluja sétányon a mennyben, biztos vagyok benne, hogy a festőművész megtudja, hogy inkább az illet rá és a testvérére, hogy mennydörgés és villámlás fiai. Talán János majd vitatkozik vele. Honnan vetted azt a nagy ötletet, és miért keltetted a világban azt a benyomást, hogy én a gyöngébb nemhez hasonlítottam? Elképzelésem szerint János egy megtermett, tagbaszakadt halászember volt, és éppen ezt írja. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, mert Isten világosság, Isten szent. Napjainkban olyan sokat hallunk a keresztények közti bűnről. Egy újság címlapján olvastam, hogy egy kultusz bizonyos tagjai házasságtörést követtek el. Nem tudom, hogy igaz volt-e a közlés vagy nem, de nem gondolom, hogy az újság kockáztatta volna a pereskedést azzal, hogy nem az igazat nyomtatta ki. Mégis az a kultusz azzal dicsekedett, hogy megtartja a mózesi törvényt, és egy csodálatos életmagaslatra jutott el. Természetesen a 10 parancsolat egyike ezt mondja, ne paráználkodj, de ezt megpróbálják elmagyarázni valamilyen módon. Ha Istennel akarsz járni, akkor világosságban jársz. De ha bűn van az életedben, akkor nem jársz Istennel. Nem hozhatod le őt a magad szintjére. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. János első levele, első rész, 7. vers. Ha pedig a világosságban járunk, vagyis ha Isten igéjének a világosságában élünk. Dr. Harry Ironside beszél e verssel kapcsolatos zavaráról. Észrevéve, hogy a vér által történt megtisztítás attól függ, hogy világosságban járunk-e vagy nem, e verset így dolgozta át. Ha a világosság szerint járunk, Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Azt értette ezen, hogy ha az ember nagyon aprólékosan törekszik megtartani Isten minden parancsolatát, akkor Isten megtisztítja őt. Aztán megfigyelte, hogy ez nem azt mondja, hogyha a világosság szerint járunk, hanem azt, hogyha a világosságban járunk. Az a kérdés, hogy hol járunk. Nem az, hogy hogyan járunk. Oda kerültünk-e már Isten jelenlétébe? És megengedtük-e Isten igéjének, hogy bevilágítson bűnös szívünkbe? Láthatod, lehetséges sötétségben járni, miközben azt gondolja az ember, hogy teljesen rendben van Istennel. Hadd illusztráljam ezt. Jó néhány évvel ezelőtt elmentem az egyik erdőbe vadászni, amikor egy hegyvidéken összejöveteleket tartottam, ahol először voltam lelkipásztor. A délelőtti istentisztelet után egy orvos odajött hozzám, és megkérdezte, hogy szeretnék-e elmenni vadászni, és azt mondtam, hogy semmi más sincs, amit ennél jobban szeretnék. Ebéd után hozott egy puskát, és kihajtottunk a farmjára, majd leparkoltunk a szérű körül levő udvaron. Végigmentünk egy patak mentén, és elég sikeres volt a vadászatunk. Végül a patak ketté ágazott, és így szólt hozzám. Én a jobb oldali ág mentén haladok, és te a bal oldali ág mentén haladsz. Ez körülvezet téged a hegyen, és visszavisz az én udvaromra. Ott majd találkozunk. Eközben úgy nézett ki az időjárás, hogy elkezd esni. Egy kicsit csepergélt az eső, aztán megállt. Amikor elindultam, ismét esni kezdett. Mentem tovább, és tényleg megkerültem a hegyet. Útközben észrevettem néhány barlangot a hegyoldalban, és amikor igazán zuhogni kezdett, tudtam, hogy nagyon elázok, ezért bekúsztam az egyik barlangba. A lehető legnagyobbat választottam ki, és ott ültem a barlang belsejében mintegy 30 percen át. Aztán kezdtem fázni, és elhatároztam, hogy tüzet gyújtok. Összeszedtem egy csomó falevelet a barlang alján, és meggyújtottam. Hamarosan lobogott a tűz a barlangban, és amikor körülnéztem, rájöttem, hogy nem vagyok egyedül. Még sohasem voltam olyan helyen, ahol annyi pók, gyík lett volna a barlangban. A sarokban volt egy kis kígyó összetekeredve, és éppen rám tekintett. Sietve kimentem a barlangból azzal a feltételezéssel, hogy azok a teremtmények megelőztek a barlangban, ezért inkább az övék volt, mint az enyém. Haladtam tovább a szérű felé, és teljesen átáztam, mire odaértem, de nem akartam a barlangban maradni. Most pedig hadd alkalmazzam ezt az esetet. Körülbelül 30 percig ültem kényelmesen, amíg sötétség volt körülöttem. De amikor a tűzfénye megvilágította a barlangot, többé nem éreztem magam nyugodtnak. Ez országban ma emberek tömegei ülnek a templomokban minden vasárnap délelőtt, de nem hallgatják Isten igéjét. Ezért csak ülnek a sötétségben, hallanak valamilyen előadást a közgazdaságról, a politikáról, vagy a jó életről, avagy bátorítják őket, hogy tegyék meg a tőlük telhető legjobbat. Kényelmesnek érzik a helyzetet. Természetesen kényelemben vannak. De ha kikerülnének Isten igéinek világosságára, akkor látnák, hogy bűnösök, és nem hozhatják le Istent a mennyből a maguk szintjére. János azt mondta, hogy ha valaki azt mondja, hogy közössége van Istennel, de bűnben él, akkor hazudik. Lelkipásztori szolgálatom sok éve alatt gyakran találkoztam ilyen esetekkel. Most egy gyülekezeti szolgálattevőre gondolok, aki jól prédikált és bizonyságot tett sok különböző helyen. Aztán rájöttünk, hogy házasságtörésben él. Ez így ment több éven át. Amikor kiderült, hogy bűnös viszonyt folytat valakivel, a hír nagy kárt okozott Krisztus ügyének. Az a férfi még mindig hangoztatja, hogy közösségben van Istennel. Elismerem, hogy olyan korban élünk, amikor az erkölcsi normák drasztikusan megváltoznak. Az emberek megmagyarázzák bűneiket, és próbálják semmibe venni, de nem hozhatják le Istent a maguk szintjére. Ha bűnben élsz, Istennek nincs közössége veled. Ha másként gondolod, akkor becsapod magad, vagy pszichológiai húzást alkalmazol, hogy jó színben néz ki. Amikor valaki hallotta e témával kapcsolatos magyarázatomat, megjegyezte. Mit gondol? Talán képmutatók is vannak a gyülekezetben? Be kell vallanunk őszintén, hogy éppen erről beszélünk. Vannak képmutatók. Ezt mondják ugyan, közösségben vagyok Istennel, és ugyanakkor sötétségben járnak. János azt írja róluk, hogy hazudnak. Imádkozzunk. Uram, őrizd meg attól, hogy ámítsam önmagamat, és azt hazudjam, hogy világosságban járok, és közösségben vagyok veled, holott egészen más árul el az életem. Segíts, hogy Isten igének világosságában éljek szüntelen. Ámen.